Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Parajdi gyerekek nyaralnak az Ökumenikus Segélyszervezet kastélyos dombói táborában, közölte a karitatív szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a május végi székelyföldi természeti katasztrófa károsultjait támogató segélyprogram újabb elemeként hétfőtől 15 parajdi gyermek táborozik Magyarországon. A kastély dombói esélytáborban a gyerekeket változatos közösségi programok mellett kirándulások, fejlesztő játékok és élménypedagógiai foglalkozások is várják, tették hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén nyáron 1000 magyarországi rászoruló gyerek táboroztatását vállalta, őket követik a székelyföldi természeti katasztrófa által érintett 12-14 éves lányok és fiúk, közölték. 1 milliárd forintos támogatást kap a felsőoktatási mentorprogram, jelentette be Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár sajtótájékoztatón Budapesten. Az államtitkár közölte, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája már 16 éve működtet kortárs segítő programot, ezt erősítené meg most a kormányzat azzal, hogy stabil anyagi bázist biztosít. A programban felsőbbéves hallgatók segítenek első éveseknek beilleszkedésben, tanulmányi ügyintézésben, akár későbbi munkahelyi ügyekben is, ismertette hozzátéve, az 1 milliárd forintos keretből 2029-ig tudják támogatni a hallgatókat. A korábbinál magasabb 26 millió forintos kormányzati támogatást kapott a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Alsóörsön. Takács Péter jelezte, a Belügyminisztérium korábban évről évre 20 millió forintos támogatással járult hozzá a szervezet működéséhez, egyrészt a Balaton környéki lakosok, másrészt pedig a térségbe látogató turisták nagyobb biztonsága érdekében. Energiaválságban vagyunk, az üzemanyagárak is emelkedtek, és a Belügyminisztériumban úgy látták, hogy ezen a 6 millió forinton nem múlhat a Balatonnál nyaralók, fürdőzők és vitorlázók biztonsága, fogalmazott az egészségügyi államtitkár. Változik az ÁFA bevallás holnaptól. A vállalkozásokat segítő új oszlopok kitöltése önkéntes, de megéri, mert így akár az ellenőrzés vagy az adategyeztetési eljárás is elkerülhető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatalma az MTI-vel. A közlemény szerint az ÁFA bevallás összesítő jelentésében a ténylegesen levonásba helyezett adóösszegek július 31-től elkülönítve tüntethetők fel, az új oszlopokban külön megadható az 5-18, valamint 27%-os adómérték, illetve az arányosítással érintett adóösszeg is. A 2565 ÁFA bevallás, 2565 M02-es és a 2565 M02 K lapjain minden olyan befogadott egyenes adózás alá tartozó számláról adatot kell szolgáltatni a NAV-hoz, amely alapján a bevallást benyújtó, vagyis a terméket beszerző szolgáltatást igénybe vevő áfát von le, írták. Ha az adott számlát a számla kibocsátó utóbb módosítja vagy érvényteleníti, a számla befogadónak ezt is jeleznie kell bevallásában, fűzték hozzá. Nagy-Britannia szeptemberben elismeri a palesztin államot, ha Izrael addig nem egyezik bele a gázai tűzszünetbe és nem teljesít több más feltételt, jelentette be tegnap a brit miniszterelnök. A Downing Street-en tartott rendkívüli sajtóértekezleten a munkáspárti kormányfő közölte, London az ENSZ közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot. Ha az izraeli kormány addig nem hirdett tűzszünetet a gázai övezetben, nem tesz érdemi lépéseket a Gázában kialakult rettenetes állapotok megszüntetésére, nem teszi egyértelművé, hogy tartózkodik ciszjordániai területek annektálásától, és nem kötelezi el magát egy olyan hosszú távú béke folyamat mellett, amely elvezet a két állami megoldáshoz. Végül az időjárásról. Holnap a friss reggelt követően napközben az élénk helyenként erős nyugati északnyugati szélben 25-30 fokig melegszik a levegő. Ismét a napsütésé lesz a főszerep, de a régiónkban, illetve a Dunántúl nyugati és északnyugati felén a gomoly felhőkből elszórtan záporzivatar kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk, F. Várkonyi Zsuzsanna Férfi idők lányregénye című művéről, illetve az ebből készült filmről, az Oscar jelölt Akik maradtak című filmadaptációról. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb könyvajánlóval készültél a hallgatóinknak, de egy picit mégis visszamegyünk a múltba, igaz?
Igen.
Melyik könyvet hoztad most a hallgatóinknak?
Most F. Várkonyi Zsuzsának a Férfi idők lányregénye című könyvét hoztam. Az én példányom az 2020-ban jelent meg a Libri kiadó gondozásában, de egyébként a regény eredetileg 2004-ben jelent meg. És talán a hallgatók hallhattak már róla, hiszen a közelmúltban a tévében is volt ennek a film adaptációja, mégpedig olyan címen, hogy Akik maradtak. Ez egy elég híres film, mert Oscar-díjra jelölték, és a nemzetközi játékfilm kategóriában elég népszerű film volt, egy 10-es listára fel is került, tehát lényegében ekkor vált ismerté ez a regény. Tehát a film nagyon sokat hozzáadott ahhoz, hogy Várkonyi Zsuzsának a könyve az nem csak a könyvespolcon egy könyv, hanem egy népszerű játékfilm is lett a moziba, és most áprilisban, amikor volt a holokauszt emléknap, akkor tudomásom szerint a Valamelyik TV csatorna le is vetítette, tehát nagyon sokan láthatták.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a film egy kicsit életre is keltette, vagy újra az emberek szeme elé vitte az amúgy nagyon értékes történetet és könyvet. Ebben igazad van, mert én is 2020-ban láttam meg a könyvesboltoknak a kirakatában, és felkeltette a figyelmemet az, hogy nagyon szép a borítója, vagyis nekem nagyon tetszett. Mesélj egy kicsit erről is a hallgatóinknak.
Egyébként nekem is akkor keltette fel a figyelmemet, vagyis igazából ez nem teljesen igaz, mert a közösségi médiában jött velem szembe először ez a könyv. Ugye a film az 2019-es, és ugye ez a könyv 2020-ban jelent meg úgynevezett filmes borítóval. Tehát, hogyha valaki elmegy a könyvesboltba, vagy esetleg megvan neki, és látja azt a példányt, amit most én a kezembe tartok, akkor Klára és Haladárnak a képe van rajta. Annak a két embernek, akik a filmben megjelenítik ezt a két szereplőt. Ez nagyon sok könyv esetében előszokott fordulni, hogy mondjuk van egy első megjelenés, és utána megfilmesítik, és a következő megjelenést már filmes borítóval adják el. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem. Egyébként nagyon szép főszereplő lányt választottak. Tehát nyilván, ahogy mondtad, hogy milyen szép a borító, hát egy nagyon szép női arcot láttunk rajta. De egyébként nagyon jól ki van találva, hogy az arc baj kicsit ilyen elhomályosítva, ott van a férfi alak is, ami arra utal, hogy valami közük van nekik egymáshoz. Mintha burkoltan egy ilyen különleges kapcsolatra utalna, ami egyébként valóban így van a könyvben.
Most, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy lányregény, akkor igazániból arra gondolunk, hogy hát ez nőknek szóló dolog, de itt az van, hogy férfi idők lányregénye, és azt gondolom, hogy maga a történet is, a film is, meg az olvasnivaló is nem csak nőknek való.
Ez így van. Ugye Várkonyi Zsuzsáról azt tudni kell, hogy ő egy klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus, önismerettel foglalkozik, ugye még él, 48-as születésű, de még én úgy tudom, hogy aktívan dolgozik, gyermekpszichológiával is foglalkozott, meg fejlődéslélektannal. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ő a szakmai tapasztalatából írta meg ezt a könyvet. Tehát ha a könyvet kézbe vesszük, nagyon szépen meg van írva, de abszolút érződik az, hogy ő nem egy egyszerű író. Tehát ez jó értelemben kell venni, hogy nem egy egyszerű író, hanem egy nagyon komoly szakmai tapasztalat, szakmai múlt van a könyve mögött. Tehát ő ezt valós történetekből merítette. És valós történetek ötvözetéből alkotta meg ezt a történetet. Tehát lehet, hogy ő ismert egy ilyen kislányt, lehet, hogy ismert egy ilyen férfit, az is lehet, hogy többet, tehát, hogy több hasonló élettörténetből megalkotta ezt, de abszolút érződik az, hogy nagyon mély lélektani boncolgatásokat visz végbe a könyvbe, hiszen ő máshogy szemléli az ilyen jellegű eseményeket a szakmai oldalról is, de mégis egy abszolút regényes formában ezt meg tudta valósítani.
És hogyha már az 1948-at említetted, azt hiszem, hogy a könyvnek is köze van ehhez a dátumhoz.
Így van, egyébként ez egy érdekes egybeesés, hogy a szerzőnő 48-ban született, és egyébként maga a regény is 48-ban kezdődik, 48 nyarán. Aztán nyilván jó néhány évet áll el az alapcselekmény. Hát ugye mi is történt 1948-ban? Már a holokauszt után vagyunk néhány évvel, most ugye attól függ, hogy 44-jel vagy 45-től számolunk. Vége a háborúnak.
Hazajött, aki túlélt.
Magyarországon nyilván átalakult az egész államigazgatás. Különféle intézményesült államosítási folyamatok véghez mentek. Ekkoriban már megjelent ez a besúgó világ. Az emberekben óriási félelem volt, bizonytalanság. Nyilván a szocializmus alapjainak a lerakása ekkoriban már megtörtént. Olyan időszak volt, amikor az emberek nagyon meggondolták, hogy ki és miről beszél. Tehát, hogy a félelem az jelen volt az emberek életében, attól függően, hogy milyen múlttal, milyen háttérrel rendelkeznek. Egy holokauszt túlélő, vagy egy haláltáborból hazajövő ember élete szintén más volt, mint aki mondjuk nem került abba a hátrányos megkülönböztetésbe, hogy származása miatt elhurcolják. Különbségek vannak azok között, hogy ki melyik társadalmi csoportban élt, de biztos, hogy mindenkinek az életében jelen volt a félelem. Hiszen ugye itt nem csak a holokauszt túlélők voltak, hanem a háborúból hazajöttek, a hadifoglyok. Tehát azért a társadalom több szegmensében megjelent az, hogy valaki valami miatt valamit el kell, hogy hallgasson, és hogy a félelem a mindennapjának a részét képezi. És a félelem az így végig jelen van a könyvben, attól függően, hogy ha visszatérünk egy kicsit a címre, hogy Férfi idők lányregénye, hogy valamilyen szinten azért mégis egy ilyen könnyedebb regényes stílusban van megírva a könyv, tehát nem egy ilyen tipikus holokauszt regény, hiszen abból már nagyon sok van. A szerzőnő meg is írta a könyv hátulján, hogy miért írta ezt meg ezt a könyvet, és ugye ez egy nagyon fontos szempont, hogy ha mondjuk elmegyünk a könyvesboltba, akkor holokauszt zsidó kérdésben azért hát lassan egy könyvespolcnyi könyv van már. Viszont ebben a témában, ami nem a holokausztról szól, hanem a túlélőkről, nagyon keveset lehet olvasni. Tehát 2004-ben, amikor megjelent ez a könyv, akkor szerintem első között írt erről a témáról.
Átöleli a könyvet, vagy körülöleli egy csendesebb légkör? Mit gondolsz, hogy minden kiejtett szónak akkor megfontolt értéke van, vagy minden párbeszédnek?
Nagyon árulkodóak a párbeszédek. Van egy folyamat, hogy hogyan alakul ki akár két ember vagy több ember között is egy bizalmi légkör. Hiszen a könyv úgy kezdődik, hogy Körner Aladár, aki később Aldó néven fog futni a könyvben, orvosnál egy kétségbe esett asszony megjelent egy kislánnyal, Wiener Klárával, akinek a szülei ott maradtak. A nagynénje Olgiként fog szerepelni a könyvben. Ő hát lényegében félelmében, aggodalmában vitte el az orvoshoz a kislányt, mert hogy nagyon vékony volt, és hogy úgy érezte, hogy ő nem akar felnőni, és biztos, hogy valami egészségügyi problémája van. Nyilván itt nem csak egészségügyi problémák voltak, hanem nagyon komoly mentális problémák is. Ez a kezdő cselekménye az egész műnek, és hát akár a könyvet vesszük a kezünkbe, akár a filmet kezdjük el nézni, szerintem az elején még senki nem sejti, hogy mi fog történni. Mert ez nem egy olyan tipikus történet, hogy elkezdtünk olvasni egy könyvet, és már sejtjük, hogy mi lesz a vége, mert nagyon sok fordulat van benne, és vannak benne olyan párbeszédek, amik olyan megdöbbentőek, vagy meghökkentőek inkább. Erre a szerző többször is utal, meg a könyvnek a hátulján is, ha szabad, akkor ezt a részt idézném, mert ezt ennél szebben szerintem nem lehetne megfogalmazni, hogy azt írta a saját könyvéről Várkönyi Zsuzsa, hogy a szép emberit akartam megírni, azt, amit az én túlélőmtől kaptam, láttam. Az ocsmány emberit már annyian megírták, és olvassák is boldog borzongással. Hát, ha a szépre is lesz kíváncsi személy is fül. Ezt a történetet nekik, az élesfülűeknek ajánlom. Csak meg kell hallani a gyógyító szavakat. 1948 mindenkinek mást jelent. Én például a születésemmel voltam elfoglalva. De ennek a történetnek a hősei a túléléssel küzdöttek, talán szebben, mint sok kortársuk. Mert korábbi életükből volt elegendő szeretet forrásuk, ami nem csak 44 traumájába segített begyógyítani, hanem az 1950-et is átvészelni. Szabad ebben a férfi világban leírni, hogy a gyógyítás mindig a szeretetről szól. Nekem hivatásom is ez lett. Ugyanerről írok pszichológiai könyvemben is. Csak ez most egészen más, személyes. Szerintem nagyon jól megfogalmazta ebben a néhány mondatban. Én a könyvnek ezt a részét csak a könyvvel olvasása után olvastam el egyébként, és szerintem ennél szebben nem lehetett volna megfogalmazni, hogy ezt miért így írta, és amit korábban is beszéltünk, hogy a holokauszt tragédiájáról már nagyon sokan írtak. Viszont a túlélőkről nagyon keveset tudunk. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok ember elment, közülük nagyon sokan nem jöttek haza, viszont elfelejtjük, hogy milyen volt azoknak az élete, akik hazajöttek, vagy pedig akik itt maradtak. És nyilván ugye a könyv az Férfi idők lányregénye címmel jelent meg, a film címe valószínűleg nem véletlen, hogy ugye az lehet, hogy akik itt maradtak.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mit lehet elmondani magáról a történetről? Mennyi időt ölel fel? Mi a cselekménynek a lényege?
Hosszabb időszakot ölel át, viszont azért vannak olyan időszakok, amikor nagyon felgyorsul a történet. Tehát nyilván mondjuk az első évben elég részletesen belelátunk a szereplőknek az életébe, és ugye akkor ismerjük meg, akik is a szereplőink. Ugye Kláráról azt tudjuk, hogy a háború során elvesztette a szüleit, ő 16 éves ugye a könyv elején. A férfiról, Aldóról azt tudjuk, hogy volt egy feleség, és voltak gyerekei, és mindenki ott maradt. Tehát ő egyedül jött haza.
Mert amint említetted, azt is tudjuk, hogy orvos.
Igen, igen, hogy ő orvos. Viszont az, hogy neki volt családja, az csak később derül ki. Viszont ő pontosan tudta, hogy mi van a lánynak a szótlansága mögött. Hiszen azért az, hogy mondjuk egy orvos és egy páciens hasonló dolgot élt át, csak mondjuk esetleg másik oldalon volt, vagy más életkorban volt, az sokat segít abban, hogy megértse az ő problémáját. Hogy megértse azt, mondjuk ő miért hallgatag, miért bizalmatlan vele, és ez hozzásegítette őket ahhoz, köztük egy olyan különleges kapcsolat kialakuljon, egy olyan mély barátság, ami külső szemmel, akkori vagy akár a mai normáktól is nagyon eltérő, de nyilván nagyon sokan félreértették az ő kapcsolatukat. Tehát egy olyan világban éltek, amikor az, hogy valaki bizalmi kapcsolatot létesít a másikkal, az nem volt szokványos. Hiszen akkor mindenki mondjuk arra nevelte a gyerekét, hogy senkinek semmit nem szabad elmondani, nem szabad elmondani, hogy otthon mi történik, nem az, hogy a legmélyebb lelki problémáit valakivel megoszta. Tehát most képzeljük el azt, mondjuk 1949-ben vagy 50-ben, kislány, aki akkor ugye már 18 éves volt, tényleg a legnagyobb titkait is számára idegen orvossal megoszta. Külső szemmel ez egy teljesen félreérthető szituáció volt, ami többször meg is jelenik, hogy először a nagynéninek sem tetszett ez a furcsa kapcsolat, de utána ő is belenyugodott, hogy Aldónak tiszta szándékai vannak a lányjal szemben, és inkább a közös traumának az átélése kapcsolja őket össze, mint az, amit nagyon sokan mögé látnának, akik kívülről látják ezeket vagy kívülről látják ezt az egész köztük kialakult kapcsolatot.
Ahogyan felolvastad a könyv hátoldalát, ugye a történetnek a szép és a csúnya oldalát, ugye a csúnyát többen megvilágították már, ami a holokauszt túlélőkről szól, azt pedig kevesen. Na de itt a szép szón megakadt egy kicsit a fülem, hogy mennyire nyomasztó a könyv, vagy mennyire tudunk mi egészen a lelkükig belelátni. Mert azt mondod, ugye, hogy az Aldó egy picit elkezdi megérteni ennek a lánynak a lelki világát. Mi bele tudunk látni mindkettőjükébe?
Igen. Szerintem a szerző, nyilván ugye, amit ugye beszéltünk is, hogy nagyon sok személyes tapasztalatot vett alapul, ugye nagyon jól ismeri az emberek lelki világát, nagyon komoly lélektani ismeretekkel rendelkezik, tehát ő nagyon jól kirajzolja, leírja azt, hogy mi játszódhat le bennük. És nagyon jó és elgondolkodható párbeszédeket alkalmaz arra, hogy rádöbbentse az olvasót arra, hogy mégis mi történhetett köztük. Tehát például van egy olyan rész, hogy Klára beszélgett Aldóval, és azt mondja Klára, hogy szerintem mi rosszabbul jártunk. És akkor erre megkérdezi Aldó, hogy mint kik. És akkor Klára azt mondja, hogy mint akik elmentek, mert engem egyszerűen itt hagytak. És szerintem ez a mondat, ez egy olyan mondat, ami azt tükrözi, hogy amit ugye már többször így említettünk, hogy a meghaltakkal foglalkozunk. Hogy sokszor bele se gondolunk abban, hogy milyen nehéz azoknak, akik itt maradtak, és egy bizonyos kor után bennük felmerülhet az a kérdés, hogy és ők miért élték túl? Ők miért jöttek haza? Őket miért hagyták itt? Hiszen ugye Klára, amikor a szüleit elvitték, akkor 12 éves volt. Egy 12 éves kislányt valószínűleg ugye elrejtettek, hogy ne vigyék el, és 12 éves kislány várta haza mindig a szüleit, és nem jöttek. És nyilván neki ez nagyon nehéz volt 12 évesen megérteni, hogy a szülei egyik napról a másikra miért hagyták őt ott, hiszen több párbeszéd is utal arra, hogy neki egy boldog gyerekkora volt. Tehát neki mindene meg volt, a szülei őt nagyon szeretik, és egyik napról a másikra itt hagyták. És ő vádolta a szüleit azért, hogy miért hagyták őt itt. És ugye ő úgy gondolja, hogy neki rosszabb, hiszen ő maradt egyedül. És ugye ő, ahogy nézzük, árván maradt, ugye egy nagynénje nevelte, tehát neki abszolút hiányoztak azok a szülői kapcsolatok, amikre ő nem volt felkészülve, hogy hirtelen el fognak majd így veszni, és nyilván ő Aldóban egy apát keresett magának, hiszen neki hiányzott az apakép, hiányzott az anyakép, nyilván az anyaképet valamilyen szinten a nagynénje megteremtette neki, viszont az a mély kapcsolat, ami neki a szüleivel megvolt, azt kereshette ő utána a következő években, amikor a szülei elmentek.
Márpedig gondolom, hogy mindenkiben megfogalmazódik egy ilyen mondat, amikor egy tragédia által elveszít valakit, vagy valakiket, hogy miért én éltem túl azt az adott autóbalesetet, miért én éltem túl mondjuk a családomon végig söprő Covidot, stb., hogyha már a mai korra is nézzük, tehát hogy teljesen normális gondolom lélektanilag is az, hogy az ember küzd ezekkel a kérdésekkel, vagy hogy küzdenek dolgokkal belül, amit igazándiból nem csak a kor társadalmi berendezkedése miatt nem mernek kimondani, gondolom.
Igen, amit most itt utaltál is, mondjuk ha van egy ilyen trauma, bármilyen trauma, akkor utána nyilván nem csak fizikai sérülésekről van, hanem nagyon komoly lelki sérülésekről is. Ugye itt most mindegyik főszereplőnk fizikailag igazából semmi olyan komolyabb egészségügyi problémájuk nem volt, viszont nagyon komoly lelki problémájuk volt, és a könyvben a szereplők párbeszéde és a cselekményeken keresztül nagyon jól látjuk a felgyógyulásnak a folyamatát, hiszen ez egy nagyon hosszú folyamat. Ez nem ugyan egyik napról a másikra, most akkor valakinek teljesen megváltozik az élete, hanem ez egy hosszú folyamat, és talán sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha egy bármilyen egészségügyi problémáról lenne szó, és a szerző lépésről lépésre mutatja be, nagyon jól elrejtve a folyamat egyes részeit a cselekményben, hiszen a könyv végére mondhatjuk azt, hogy meggyógyultak. De ez sem teljesen mondható, hogy ki, hogy meggyógyultak, de hogy a gyógyulás útján nagyon előre haladtak, inkább úgy fogalmaznám meg, és ez hosszú évek munkája, és hosszú évek tapasztalata, hosszú évek élménye, és mind a ketten adtak valamit a másiknak. Nyilván itt Aldó is nagyon komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a kislány is, és nagyon sokszor beszélgetnek arról, hogy ki az erősebb. Például, amikor lelkileg ki az erősebb, és hogy ki hogy próbálja meg átvészelni ezt az egészet. És nyilván ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy két ember, akik között mondjuk ugye Aldó 42 éves volt, kislány pedig 16, amikor a történet elkezdődik, tehát, hogy két olyan ember, aki teljesen más életszakaszban van, teljesen más személyes tapasztalattal rendelkezik, de valahol ugyanaz történt velük, hiszen mind a kettőjüket nagyon komoly személyes tragédia érte, veszteség, tehát személyi veszteségek, és hogy alakulhat ki az, hogy mondjuk Aldó az elveszett gyerekét lássa Klárába, és Klára meg mondjuk az elveszett apját, vagy eltűnt apját, vagy meghalt apját, mindegy, hogy fogalmazzuk meg, látja benne. Hiszen azért az, hogy egy gyerek kiben látja valakinek a, hát csúnya szóval mondva, pótlékát, azért az nem mindegy. Hiszen itt ugye mind a két félnek a hozzáállása fontos ahhoz, hogy meg tudják-e teremteni ezt a bizalmi légkört. Hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az egész a bizalomról szól, a mai világban is most egy szülő-gyerek kapcsolat, ugye sokkal inkább a bizalomról szól, mint mondjuk a 40-es, 50-es években, de Klára elmondásából neki nagyon jó szülei voltak, hiszen szerető szülei voltak, akik őt nagyon szerették. Ugye ő volt a család kedvence, és ő mindent megkapott tőlük, és neki azután nagyon hiányzott. Lehet, hogy ez a 40-es években nem volt egy szokványos dolog, hogy ilyen mély lelki kapcsolat legyen a szülő és gyerekek között, de itt a szerző olyan két szereplőt állít elénk, ahol megvolt az, amit lehet, hogy azt mondanánk, hogy régen ez nem volt szokás, de valahol mégis.
Beszélgetésünk zárásaként, hát eszembe jut az, hogy mindig szoktam tőled kérdezni, hogy van feloldás, és már szinte ugye meg is válaszoltad ezt a kérdést. Van megoldás, van feloldás, ki tudunk gyógyulni a traumáinkból, a nehézségeinkből. Nagyon szuper, hogy ez a könyv egy kicsit azt is elénk állítja, hogy talán nem muszáj egyedül küzdenünk a sebeinkkel, hanem tudunk a másikhoz is odalépni, még hogyha ez első blikre furcsa is, mert nem egy velünk korabeli, vagy nem egy azonos nemű emberhez lépünk oda a saját nehézségünkkel. És azt gondolom, hogy ez eszembe jutott így a hallgatók felé is, nem is ilyen tanácsként, de egy gondolatként, hogy nekem azt mutatja ez a könyv, hogy meg kell adni az időt a gyógyulásra. Tehát ahogyan említetted, ez nem egyik percről a másikra történt, megtalálkoztak, kibeszélték a traumáikat, és másnaptól elvárhatom magamtól, hogy minden rendben van.
Ez így van, és a szerző rádöbbent minket talán arra is, hogy amit most ugye mondtál is, hogy ezt nem, hogy a traumákat nem egyénileg kell feldolgozni, hanem szabad segítséget kérni. Ugye Klára is a történet elején visszament Aldóhoz, hogy segítséget kérjen tőle. Tehát, hogy ő mert segítséget kérni, és köztük ez az egész kapcsolat úgy alakult ki, hogy ő ment hozzá, és lényegében elpanaszolt, hogy mi a gondja, és várt tőle valami megoldást. Nyilván nem tudta neki megoldani, de ez egy ilyen beszélgetést indított el köztük, ami utána nagyon sok beszélgetés követett, és hagyták, hogy egy ilyen szeretett kapcsolat kialakuljon köztük, hiszen az nagyon fontos, hogy az, hogyha valakit valami trauma ér, akkor merjen nyitni mások felé, és ne zárkozzon be, hanem engedjen, tehát engedje, hogy a lelke nyisson egy kicsit így mások felé is, és ne zárkozzon be abba, ami történt, hanem a jövőbe lásson. Hiszen mind a ketten mondhatták volna azt, hogy az életünknek már ezután semmi értelme, hiszen ugye Aldónak a felesége meghalt, a gyerekei meghaltak. Klára nagyon rosszul viselt azt, hogy ugye a a szülei ott maradtak. A nagynénje egy klasszikus nagynéni volt, aki nagyon szerette, de mégsem az édesanyja volt, de úgy hagyta, hogy hatással legyen rá a környezete, engedte, hogy a körülötte lévő emberek részt vegyenek az ő életébe, hagyta, hogy ne egyedül kelljen neki ezzel az egészen megküzdeni, és lényegében ez minden szereplőre igaz, hogy engedték azt, hogy segítsenek nekik mások, hiszen azzal, hogy nagyon mély emberi kapcsolatot, nagyon mély beszélgetések révén mindkettőknek sikerült kibeszélni azt, ami magukban van, ez egy nagyon fontos dolog. Manapság talán sokkal fontosabbnak tartjuk azt, hogyha valakiben van valami feszültség, vagy probléma, trauma, hogy ki kell beszélni. Nyilván ez a 40-es, 50-es években azért még nem így volt. Viszont köztük, hogy kialakult ez a bizalmi kapcsolat, ők kibeszélték magukat úgy, ahogy akár ma a 21. században is azt mondanánk, hogy valakinek ki kell, hogy öntsük a lelkünket. Ők ezt így meg tudták tenni egymásnak, és ez valószínűleg nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy a könyv végére egy sokkal kiegyensúlyozottabb élethelyzetet láttunk mindkettők esetében, de ugye nyilván ez a trauma más traumákhoz és hibához is vezeti majd őket, hiszen nem tökéletes élete lett egyiknek se, de nyilván most nem szeretném így spoilerezni nagyon a történetet, de valahol mégis ki tudtak bújni abból a burokból, amiben 1948-ban, amikor a könyv elkezdődött, benne voltak.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, F. Várkonyi Zsuzsanna, Férfi idők lányregénye című művéről és az ebből készült Oscar-díjra jelölt filmadaptációról beszélgettünk. Adásunk a 2022. június 17-i műsor ismétlése volt. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! 1724. június 24-ére készült Johann Sebastian Bach 7. kantátája, vagyis keresztelő Szent János születésének ünnepére. A szövegkönyv ismeretlen írója Luther Márton Christ unser Herr zum Jordam kam című 1541-ben írt énekét vette alapul. Az első és az utolsó 7. verset változatlanul hagyta, a közbeeső verszakokat átköltötte, de szigorúan ragaszkodva a lutheri vers tartalmához. A kantáta szövege elsősorban Jézus megkereszteléséről, másodszorban a keresztség értelméről szól. Így hangzik. Nyitó kórus. Krisztus, ami Urunk a Jordánhoz érkezett, Atya akaratát beteljesítve, Szent Jánostól megkapta a keresztséget, hogy munkáját és küldetését beteljesítse. Fürdőt szeretett volna találni nekünk, melyben vétkeinket lemoshatjuk, hogy a keserű halált saját vérébe és sebeibe folytsuk. Egy új életet adva nekünk. Basszus ária, jegyezzétek meg és hallgassátok, emberek fiai, mit mond az Isten a keresztségről. Igaz, hogy víznek kell lennie, de önmagában a víz nem elég. Isten igéje és Isten lelke kereszteli és tisztítja meg a bűnöst. Tenor recitatívó, ezt mondta Isten szavakkal és képekkel világosítva meg, a Jordán partján az Atya hangja szólt, amíg Krisztust megkeresztelték, így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ő a magasegek trónjáról való, segíteni a világnak, szelídnek és alázatosnak lenni. Hús és vér formájában az emberek fiainak adatott. Igaz megváltótoknak fogadjátok, és hallgassatok drága tanítására. Tenorária. Így hangzott az atya hangja, a fiú, akit vérével vett nekünk, megkeresztelkedett, mint egy igazi ember. A Szentlélek megjelent galambképében, hogy hitünkben ne maradjunk kétségben. Ez volt a Szent Háromság, amely megkeresztelt minket is. Amikor Jézus elviselte szenvedéseit és feltámadt újra, és ebből a világból fölment az atyához, így szólt tanítványaihoz: menjetek és a világban tanítsátok minden népeknek, hogy aki hisz és megkeresztelkedik a földön, az üdvözül és áldottá lesz. Alt ária, az az ember, ki bízik a kegyelemben, nem hal meg bűnösen, sem a pokol romlott vermében. Az emberi munka és szentség soha nem számoltatik Isten trónja előtt. Bűneink velünk születnek, saját természetünk áldozatai vagyunk. Hit és keresztség megtisztítanak, hogy ne legyünk átkozottak. Zárókorál. Csak a szem látja egyedül a vizet, ahogy emberek kiöntik azt, de csak a hit ad erőt megértenünk, Jézus Krisztus vérét adta értünk. A hit vörös tengere Krisztus vérétől színes, és meggyógyítatnak bűneink, melyeket Ádám hagyott reánk, s mi elkövettünk. Az amszterdami barokkórust és zenekart Ton Koopman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Menschenkinder. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst, Gott selbst. Was Gott selbst die Taufe heißt, merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Es muss zwar ihr Wasser sein, doch schlecht Wasser nicht allein. Es muss zwar ihr Wasser sein, doch schlecht Wasser nicht allein. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Sünde, tauft und reiniget die Sünde. Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Sünde. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die Menschenkinder. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst, Gott selbst, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Gott klar mit Worten und mit Bildern dargetan. Am Jordan ließ der Vater offenbar die Stimme bei der Taufe Christi hören. Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an diesem hab ich wohlgefallen. Er ist vom hohen Himmelsthron,
der Welt zu gut in niedriger Gestalt gekommen und hat das Fleisch und Blut der Menschen Kinder angenommen. Die nehmet nun als euren Heiland an und hört seine teuren Lehren.
Auf Erden, ihr soll gerecht und sehen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokaj